Matthew Henrige magyarázata Máté 28. 1-től 10-ig terjedő ige szakaszhoz. Máté 28. részről általában. Az előző fejezetekben láttuk, amint üdvösségünk fejedelme a sötétség erőivel szembeszállt, amint azok rátámadtak, sebesen harcolt velük. A győzelem úgy tűnt, a két fél között ingadozott, sőt, hogy végül már az ellenség oldalára dől, s a mi hősünk elesik előttük, hogy Isten fogságba engedi az ő erejét, s az ő dicsőségét az ellenség kezébe. A sírban fekvő Krisztus a Dágon templomába jutott frigyládához hasonlított. Úgy látszott, a sötétség erői úrrá lettek rajta, ám de ekkor felserkent az Úr, mint aki álomból ébrezez, mint hős, ki bortól vigadoz, Zsoltár 78-61-65. Békességünk fejedelmét ebben a részben ismét diadalmasnak látjuk, amint győztesként kijön a sírból, mint felettébb diadalmaskodó, ki fogva viszi a fogságot. Bár a frigyláda fogságba került, Dágon mégis leesik előtte, s nyilvánvalóvá válik, hogy senki sem képes megállni a Szent Úristen előtt. Nos, mivel Krisztus feltámadása egyike vallásunk fő alapigazságainak, fontos, hogy csalhatatlan bizonyítékaink legyenek erre nézve. Négy ilyen bizonyítékot szolgáltat ez a fejezet, s ez csak egy pár a sok közül, mert Lukács és János még bővebben is beszámol Krisztus feltámadásának bizonyságairól, mint Máté és Márk teszi. Itt találjuk az angyal bizonyságtételét Krisztus feltámadásáról, első 8 vers. Magának Krisztusnak a megjelenését a szentasszonyoknak, 9-10 vers. Az őrségben levő ellenfél bizonyságtételét, 11-15-ig. Krisztus megjelenését tanítványainak Galileában, az ő személyes bizonyságtételét, s a küldetést, mit nekik adott, 16-tól 20-ig terjedő versek. Lukács 28, 1-től 10-ig terjedő szakasz magyarázata. Krisztus feltámadásának bizonyítására itt találjuk az angyalnak s magának Krisztusnak bizonyságtételét az ő feltámadását illetően. Nos, talán úgy gondoljuk, jobb lett volna úgy rendezni a dolgot, hogy a tanúknak egy tekintélyes számú csoportja legyen ott jelen, hogy lássa, mint az angyal elhengeríti a követ, s amint a holttest életre kel, mint ahogy Lázárt látta a nép kijönni a sírból, s akkor a dolog minden vitán felül megdönthetetlenül állt volna. Ám de ne írjunk mi elő semmit az isteni bölcsességnek, mely úgy intézkedett, hogy a feltámadás tanúi feltámadva lássák őt, de ne lássák őt feltámadni. Az ő testetöltése titok volt. Hasonlóképpen az volt az ő második testetöltése is, ha szabad így nevezzük. Krisztus testének ez új megalkotása, az ő megdicsőült állapotára nézve. Ezért volt tehát titokban formáltatva. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Krisztus olyan bizonságokat adott feltámadásáról, melyek az írásokkal voltak megerősítve és igazolva, s amaz ige által, melyet ő szólott. Lukács 24, 6-tól 44-ig. Márk 16, 7. Mert hitben kell járnunk, nem látásban. Itt látjuk a szent asszonyok jövetelét a sírhoz. Figyeljük meg, mikor jöttek. A szombat végén, a hét első napjára viradólag, első vers. Ez pontosan jelzi Krisztus feltámadásának időpontját. Halála után harmadnapon támad fel. Ezt az időpontot jelölte ő meg előre, gyakran, s ehhez tartotta magát. A hét hatodik napjának estején lett eltemetve, s a következő hét első napjának hajnalán támad fel, úgyhogy a sírban körülbelül 36 órát volt. Így sokáig volt ott, hogy kimutassa, valóban meghalt, és nem többet, hogy teste rothadást ne lásson. Harmadnapon támad fel, hogy megfeleljen Jónás proféta előképének, Máté 12.40, s hogy beteljesítse a ma jövendőlést, Hósajás 6.2, harmadnapon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Továbbá a zsidó szombat után támad fel. Ez pedig a húsvét szombatja volt. Egész szombatnapon a sírban feküdt, hogy jelezze a zsidó ünnepeknek s a ceremoniális törvény egyéb részének eltörlését, s hogy kifejezze, az ő népe hallott kell legyen ezeknek megtartására nézve, s nem kell nagyobb figyelmet tanúsítsanak irántuk, mint amennyit ő tanúsított, amikor a sírban feküdt. Krisztus a hatodik napon munkáját bevégezte, s azt mondta, elvégeztetett. A hetedik napon nyugodott, s aztán a következő hét első napján, mint egy új világ vette kezdetét, s új munkába kezdett. Ezért senki se ítéljen meg bennünket most az újhold vagy a zsidó szombat dolgában, melyek csak árnyképei az eljövendő javaknak, de a valóság a Krisztusé. Továbbá megegyezhetjük, hogy az az idő, melyet az elhunyt szentek testei a sírban töltenek, egy szombat részükre, amilyen a zsidó szombat volt, mely főképpen testi nyugalomból állt. Mert ott megnyugszanak fájdalmaiktól, Jób 3.17, s ezt Krisztusnak köszönhetik. Aztán a hét első napján támad fel. A teremtéskor az első hét első napján Isten parancsolt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon elő. Ezért ezen a napon az, aki a világ világossága kellett legyen, fényével előtört a sír sötétségéből. S mivel a hetednapos nyugalomnap Krisztussal együtt eltemettetett, ezért a hét első napján támad fel a keresztény nyugalom napon, mit az Úr napjának nevez az írás, Jelenések 1:10. S attól fogva más napról nincs annyi említést téve az egész Új Testamentumban, mint erről. S ez gyakran említetik, mint olyan nap, mert a keresztények Isten tiszteletre összegyülekeztek Krisztus nevében az ő magasztalására. Lásd, János 20, 19-26, Cselekedetek 20-7, 1 Korintus 16-2. Ha Izraelnek az északi földekről való megszabadítása felülmúlta az Egyiptomból való megszabadulás emlékezetét, Jeremiás 23-7-8, sokkal inkább felülmúlja a Krisztusban való megváltatásunk Isten minden korábbi művének dicsőségét. A szombat a teremtés műve tökéletességének emlékezetére volt szerezve, 1 Mózes 2.1. Az ember Isten elleni látadása által megtörte ezt a tökéletességet, és ez sohasem lett teljesen helyreállítva Krisztusnak a halálból való feltámadásáig. Ekkor az egek és a föld ismét elvégeztettek, és azoknak szétrombolt seregeik újból rendbeállítottak, és az a nap, melyen ez megtörtént, méltán lett megáldva és megszentelve, s nyugalomnappá rendelve. Aki ezen a napon feltámadta halálból, ugyanaz, aki által és akiért mindenek teremtettek kezdetben, s most pedig újjá teremtettek. Aztán e napnak virradatán támad fel. Mihelyt el lehetett mondani, hogy a harmadnap elérkezett, vagyis az az időpont, melyet feltámadására nézve meghatározott, ő feltámadt. Népétől való visszavonulása után most a lehető legnagyobb sietséggel tér vissza, és a dolgot igazságban oly rövidre metszi, amennyire csak lehet. Megmondta tanítványinak, hogy bár egy kevés ideig nem látják őt, de egy kevés idő elteltével újra meglátják őt, és ennek megfelelően oly rövidre szabta az időt, amilyen rövidre csak lehetett. Ézsaiás 54.7-8. Krisztus virradatkor, pirkadatkor támad fel, mert akkor látogatott meg minket újra a naptámadat a magasságból, Lukács 1.78. Gyötrődése éjszaka vette kezdetét, amikor a kereszten függött a nap elsötétült, a sírba az esti szürkületben helyezték, de a sírból napfelkeltekor támad fel, azért, mert ő a ma fényes hajnali csillag, Jelenések 22.16, az igazi világosság. Akik korán reggel foglalkoznak a keresztény nyugalomnap istenes dolgaival, hogy lélekben felkészüljenek az előttük álló napra, ebben Krisztus példáját követik, és a Dávidét, jó reggel kereslek téged. Lássuk továbbá, kik voltak, akik a sírhoz jöttek. Mária Magdaléna és a másik Mária, ugyanazok, akik temetésén is részt vettek, s a sírral átellenben álltak, mint ahogy előbb a kereszttel szemben is ott láttuk őket. Még mindig az érdekelte őket, miként fejezzék ki szeretetüket Krisztus iránt, még mindig tudakozódtak iránta. Akkor jutunk ismeretre, ha így keressük és kutatjuk azt. Szűz Máriáról nincs említés téve, hogy velük lett volna. Valószínű, hogy a szeretett tanítvány, ki magához vette őt otthonába, visszatartotta őt attól, hogy a sírhoz menjen és ott sírjon. Hogy Krisztushoz hűséggel ragaszkodtak nem csak a sírnál, hanem a sírban is, tükrözi Krisztusnak hasonló gondoskodását az övé iránt, amikor ők sötétségben vetnek ágyat maguknak. Amint a sírban levő Krisztus drága volt az ő szentjeinek, úgy a sírban levő szentek is drágák Krisztusnak, mert a halál és a sír sem képesek meglazítani azt a szeretet köteléket, mely köztük fennáll. Lássuk továbbá, mit cselekedni jöttek. A többi evangelisták azt mondják, hogy jöttek, hogy megkenjék a testet. Máté azt mondja, jöttek, hogy megnézik a sírt. Vajon úgy van-e, ahogy hagyták? Talán hallották, de nem voltak biztosak afelől, hogy a főpapok őrséget rendeltek a sírhoz. Mentek, hogy egy újbóli látogatásban fejezzék ki szeretett mesterük iránti jó akaratukat, s valószínű, hogy némi foszlánya az ő feltámadása gondolatának is ott élt szívükben, mert nem felejthették el teljesen mindazt, amit oly sokszor mondott nekik. Jegyezzük meg! A sírhoz való látogatások nagyon hasznosak a keresztényeknek, és ezáltal megbarátkoznak azzal, s rettenetétől megszabadulnak. Különösen áldottak, ami Urunk Jézus Krisztus sírjához tett hitbeli látogatások, ahol a bűnt szemünk elől eltakarva látjuk, s megszentelődésünk példaképét látjuk benne szemünk előtt, s a megváltó szeretetnek nagy bizonyítékát látjuk fényesen ragyogni, még a sötétség országában is. Látjuk továbbá az igében az Úr angyalának megjelenését nekik. 2-4 terjedő versek. Egy feljegyzést találunk itt a Krisztus feltámadásának végbemeneteléről, már amennyire Isten ezt megfelelőnek látta velünk közölni. Volt egy nagy földrengés. Amikor meghalt, a föld, mely befogadta őt, megrendült félelmében. Most, hogy föltámadott, a föld, mely kiadta őt, örömmel szögdécselt az ő feltámadása felett. Ez a földrengés, mint egy megoldotta halál köteleit, s lerázta a sír bilincseit, s bevezette azt, akit minden népek óhajtanak. Aggeus 2:6-7. Krisztus diadalának jele volt ez, s azért tétetik róla említés itt, hogy amikor az egek örvendenek, a föld is újjongjon. Előképe volt ez annak a megrázásnak, melyben része lesz a földnek az általános feltámadáskor, amikor a hegyek és a szigetek elmozdítatnak, hogy a föld többé be ne fedhesse megölettjeit. Egy zúgás és zörgés volt a völgyben, amikor a tetemek egybementek, mindegyik tetem az ő teteméhez. Ezékiel 37:7. Krisztus országa, melyet most indult felállítani, megindította a földet, s erősen megrázta azt. Mindazok, akik megszenteltetnek, és ezáltal új lelki életre támadnak, miközben ez bennük végbe megy, bensejükben földrengést tapasztalnak, akárcsak Pál, ki remegve és ámulva szólt az Úrhoz. Aztán azt halljuk, hogy az Úrnak angyala leszállt a mennyből. Az angyalok gyakran szegődtek az Úr Jézus mellé, születésekor, megkísértésekor és gyötrődésében is. De a keresztnél egy angyalt sem láttunk mellette. Amikor atya elhagyta őt, az angyalok is visszavonultak tőle. De most, amikor újra felveszi azt a dicsőséget, mely övé volt a világ fundamentumának felvettetése előtt, íme imádják őt Istennek minden angyalai. Aztán azt látjuk, hogy odajött és elhengerítette a követ a sír szájáról, és rejáült arra. Urunk Jézus el tudta volna hengeríteni a követ saját erejével is, de angyal által tette, annak jelzésére, hogy miután vállalkozott elégtételt tenni bűneinkért, amelyek neki lettek tulajdonítva, és miután az adósság lefizetéséért fogságba jutott, nem törte fel a börtönt, hanem törvényes feloldozást nyert a mennyből, nem szökött meg a börtönből, hanem egy mennyei követ lett küldve azzal a céllal, hogy elhengerítse a követ, s így kitárja a tömlöc ajtaját, ami sohasem történt volna meg, ha nem fizette volna meg a teljes elégtételt. De lévén, hogy halálra adatott a mi vétkeinkért, hogy teljességre vigye a szabadítást, fel is támaszthatott a mi megigazulásunkért. Meghalt, hogy megfizesse adósságunkat, s feltámad, hogy kezünkbe adja a felmentő levelet. Bűneinknek köve oda volt hengerítve az Úr Jézus sírjára, s másod láttuk, hogy egy nagy kő hengerítése vétkességet jelentett, 1 Sámuel 14.33. De annak bizonyítására, hogy az Isten igazságnak elégtétel adatott, most egy angyal küldetett, hogy elvegye a követ. Nem mintha az angyal támasztotta volna őt fel a halálból, mint ahogy Lázárt sem azok támasztották fel, akik elvették a követ sírjáról, hanem ekként kifejeződött a menny egyetértése és öröme az ő kiengedése felett. Krisztus ellenségei megpecsételték a követ, Babilonhoz hasonlóan elhatározva, hogy nem nyitják ki foglyuknak ajtaját. Vajon elvitetik ki a préda az erőstől? Mert hiszen ez az ő órájuk volt. Ám de a halál és a sötétség minden hatalma, a világosság és az élet Istenének kontrollja alatt van. A mennyből jött angyalnak volt ereje feltörni a pecsétet, még ha az Izrael nagyjainak hatalmas pecsétje volt is, és képes volt elhengeríteni a követ, bármilyen hatalmas volt is az. Eként az erőstől elvitetnek a foglyok. Hogy az angyal ráült a kőre, miután azt elhengerítette, nagyon figyelemre méltó, s a Krisztus feltámadása útjában álló minden akadályok feletti biztos győzelemről tanúskodik. Ott ült, dacolva a pokol összes erőivel, kik a követ visszagördíteni akarták. Krisztus az ő nyugalmi székét és ítélő trónját ellenségeinek ellenállásai dacára állítja fel. Az Úr ott ül a nagy vizek felett. Az angyal ott ült, mint a sír őrizője, miután elrettentve elűzte az ellenség fekete őreit. Ott ült, várva az asszonyokat, s készen arra, hogy a feltámadás hírét közölje velük. Azt látjuk továbbá, hogy tekintete olyan volt, mint a villámlás, s az ő ruhája fehér, mint a hó. 3. vers. Ez látható kifejezése volt annak, amit mi fényesnek és csodálatosnak mondunk, a láthatatlan világ dicsőségének, mely nem ismer színbeli különbségeket. Az őrökre szegezett tekintete villámláshoz hasonlított, villámokat szórt, Zsoltár 144.6. Ruhájának fehérsége nem csak a tisztaság képe, hanem az örömnek és diadalnak is. Amikor Krisztus meghalt, a menny csarnokai mély sírásba kezdtek. Ezt jelezte a nap elsötétülése. De amikor feltámadt, ismét magára öltötték a dicsőség öltönyét. Az angyalnak ez a dicsősége Krisztus dicsőségét képviselte. Azt a dicsőséget, melyre most feltámadt, mert ez a leírás azonos azzal, amit a megdicsőlés hegyén róla ad az ige, Máté 17.2. De amikor feltámadása után tanítványéval társalgott, fátyolt vont a dicsőségre. És úgy szintén jelzi a szentek dicsőségét is a feltámadáskor, amikor olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Továbbá azt látjuk, hogy tőle való féltükben az őrizők megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. 4. vers. Katonák, vitézek voltak ők, kik megtanultak keményen szembenézni a félelemmel. Mégis egyetlen angyalnak puszta tekintete rettenetet bocsát rájuk. Eként, amikor felkel Isten fia az ítéletre, a bátor szívűek kifosztatnak. Zsoltár 76.6.10. Jegyezzük meg, Krisztus feltámadása, amint barátainak örömet okoz, úgy ellenségeinek rettenetet és zűrzavart szerez. Megrettentek. Ugyanazt a szót találjuk itt, mint a 2. versben, amikor a föld megrendült. A földnek-e fiai, kiknek osztályrészük-e földben van, szintén megrendülnek. Ezzel szemben, akiknek boldogságuk az odafent valókban van, azok még ha megrendül is a föld, nem félnek. Ezek az őrizők olyanok lettek, mint a holtak, amikor az, akit őriztek, életre kelt, s azok, akiket távol tartani igyekeztek, vele együtt életre keltek. Bénultság vett erőt rajtuk, látva, mi zavarba kerültek feladatuk teljesítésében, amire ide kirendeltettek. Azért lettek ide állítva, hogy őrizzenek egy halottat a sírjában. Ennél könnyebb szolgálatot eddig sohasem bíztak rájuk, gondolhatták, és mégis túl nehéznek bizonyult részükre. Talán megmondták nekik, hogy egy félénk szívű tanítványcsoport valószínűleg a sírhoz fog közeledni, akik mihelyt meglátják őket, megrettennek majd, s olyanok lesznek, mint a holtak. De meglepődve tapasztalták, hogy egy erős angyallal van nekik dolguk, akinek szemébe sem elnek nézni. Isten eként rettenti meg ellenségeit, s hiúsítja meg terveiket. Zsoltár 9.21. Látjuk továbbá az igében az üzenetet, mit az angyal közvetített az asszonyoknak. 5-től 7-ig terjedő versek. Bátorítja őket félelmeikkel szemben. 5. vers. Sírhoz közeledni, különösen csendben és egyedül, némileg félelmes lehet. S még inkább az volt ez asszonyok részére, amikor egy angyalt találtak a sír bejáratánál. De ő gyorsan megnyugtatni igyekszik őket e szavakkal, ne féljetek. Az őrizők megrettentek és olyanok lettek, mint a holtak, de ti ne féljetek. Hadd rettenjenek meg Sionban a bűnösök, mert okuk van rá. De te ne félj, Ábrahám, te sem, Ábrahám hűséges magva. Miért félnének Sára leányai, akik jót cselekesznek? 1 Péter 3.6. Ne féljetek! E hír, mit én mondok nektek, ne lepjen meg titeket, hisz előre megmondatott nektek, hogy mesteretek fel fog támadni. Ne okozzon ez rettenetet számotokra, mert a feltámadás lesz vigasztalásotok. Ne féljetek tőlem, hogy valamit ártanék nektek. Se rossz hírtől ne tartsatok, mert nem azért küldettem. Ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek. Tudom, hogy szeretitek őt, s fájlaljátok, hogy megfeszítetett. Nem azért jöttem, hogy megrettentselek, hanem hogy bátorítsalak benneteket. Jegyezzük meg, azoknak, kik Jézust keresik, nincs okuk félni. Mert ha szorgalmasan keresik, megtalálják őt, s tapasztalni fogják, hogy bőségesen megjutalmazza őket. Az Úr Jézus után való minden hitből fakadó érdeklődésünk figyelemmel van kísérve, és fel van jegyezve a mennyben. Tudom, hogy ti Jézust keresitek. És bizonyosan választ nyerünk, jó szavakkal, vigasztaló beszédekkel. Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Említést tesz erről, hogy megfeszítetett, hogy még inkább kiemelje iránta való szeretetüket. Ti mégis keresitek őt, noha megfeszítetett. Ennek ellenére mégis szeretitek őt. Jegyezzük meg, az igazi hívők szeretik és keresik Krisztust, noha megfeszítetett. Sőt, éppen ezért, mert kereszthalált szenvedett. Továbbá biztosítja őket Krisztus feltámadása felől. És ebben elégséges erő volt félelmeik lecsendesítésére. 6. vers. Nincs itt, mert feltámadott. Ha csak ennyit mondott volna, nincs itt, ez önmagában nem lett volna örvendetes üzenet azok részére, akik őt keresték, ám de hozzátette, feltámadott. Jegyezzük meg, nagy vigasztalást képez a Krisztus keresők számára, akik nem találják őt ott, ahol gondolták, ez a hír, hogy feltámadott. Ha nem találjuk meg őt testi vigaszban, mégis ő feltámadott. Nem kell azokra hallgatnunk, akik ezt mondják, ime itt a Krisztus, vagy ime amott. Mert ő nincs itt, sem amott, ő feltámadott. Minden Krisztus utáni érdeklődéseinkben, tudakozódásunkban emlékeznünk kell arra, hogy ő feltámadott, és úgy kell keressük őt, mint feltámadottat. Nem valami róla alkotott érzéki testi gondolatokkal. Voltak, akik ismerték Krisztus test szerint, de most már mi nem ismerjük így őt. 2 Korintus 5.16. Igaz, volt teste, ám de most megdicsőült testtel rendelkezik. Akik képeket és szobrokat készítenek Krisztusról, elfeledik, hogy nincsen itt, feltámadott. Krisztussal való közösségünk lelki kell legyen, az ő igéjében való hit által. Róma 10, 6-9. Aztán nagy tisztelettel és alázattal kell keresnünk őt, s az ő dicsőségét szent félelemmel, rettegő szívvel, mert feltámadott. Isten rendkívül felmagasztalta őt, és adott neki oly nevet, mely minden nép felett való, és ezért minden térd és minden lélek meg kell hajoljon előtte. a mennyire összpontosított gondolkozásmóddal kell őt keresnünk. Amikor szinte készek vagyunk-e világot otthonunká tenni, s így szólni, jó nekünk itt lenni, emlékezzünk, hogy a mi Urunk Jézus nincs itt, mert feltámadott, és ezért a mi szívünk se tapadjon ide, hanem emelkedjék fel hozzá, s az odafelvalókat keresse. Kolossi 3.1.3, Filippi 3.20. Két dologra irányítja az angyal ez asszonyok figyelmét, hogy hitüket megerősítse Krisztus feltámadását illetően. Az ő beszédére, mely most beteljesedett, mire emlékezhettek volna, feltámadt, amint megmondotta. Ezt úgy mutatja fel, mint a hit sajátos tárgyát. Megmondotta, hogy fel fog támadni, s ti jól tudjátok, hogy ő maga az igazság, s azért elég okotok volt számítani rá, hogy feltámad. Miért vagytok oly restszívűek elhinni azt, amit előre megmondott nektek? Soha se tartsuk különösnek azt, aminek várására Krisztus felhívta figyelmünket, akár a jelen való szenvedésekről, akár a ma dicsőségről legyen is szó, mely ezután fog kijelentetni. Ha emlékezetben tartjuk, amit Krisztus mondott nekünk, úgy nem fogunk feletté meglepődni azon, amit tesz velünk. Az angyal, amikor azt mondja, nincs itt, hanem feltámadott, amint megmondotta, kifejezésre juttatja, hogy nem más evangéliumot prédikál, hanem csak azt, melyet már befogadtak, mert egyedül Krisztus szavára hivatkozik, mint ami elégséges a meggyőzésre, feltámadott, amint megmondotta. A másik dolog, amire figyelmüket irányítja, Krisztus feltámadását illetően, az ő sírjára, mely üres, melybe betekinthetne. Jöjjetek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. Hasonlítsátok össze azt, amit hallottatok, azzal, amit láttok, s a kettőt egybevetve hinni fogtok. Látjátok, hogy nincsen itt, és emlékezve arra, amit mondott, teljesen meggyőződhettek, hogy feltámadott. Jöjjetek, lássátok a helyet, s látni fogjátok, hogy nincsen ott, s látni fogjátok, hogy onnan el nem lophatták, s ezért le kell vonnotok a következtetést, hogy feltámadt. Jegyezzük meg! Áldott módon megnyugtathat, és jó befolyást tehet ránk, ha jövünk, s a hit szemével megtekintjük a helyet, ahol feküdt az Úr. Lásd meg szeretetének jegyeit, hogy így mélyre ereszkedett érettünk. Nézd, mi nyugodalmassá tette azt az ágyat, s mi fényessé számunkra azzal, hogy ő maga benne feküdt. Amikor a sírra gondolunk, hol nem sokára nyugodni fogunk, hogy annak félelmétől megszabaduljunk, nézzünk abba a sírba, ahol az Úr feküdt. Nézzétek a helyet, ahol a mi Urunk feküdt, mondja a szíriai szöveg. Az angyalok tehát elismerik, hogy nekik is Uruk, épp úgy, mint nekünk, mert minden nemzetség úgy a mennyben, mint a földön róla neveztetik. Aztán utasítja őket, hogy vigyék el ennek hírét az ő tanítványaihoz, 7. vers. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak. Valószínű, hogy nagyon évezetes volt számukra az üres sír látása, és az angyalokkal való társalgás. Jó volt itt lenni. De volt más dolog is, amit tenniük kellett. És ez a nap örömmondás napja volt, s bár ők részesedtek először a vigasz sengélyében, ők ízlelték meg azt először, de nem szabad azt csak maguknak kisajátaniuk, nem pihenhetnek békében, hanem a ma leprásokhoz hasonlóan, 2 Királyok 7-9, menniük kell, hogy elmondják a tanítványoknak. Jegyezzük meg, a másoknak való hasznosságot, az emberek közötti áldott szolgálatot előnyben kell részesítenünk az Istennel való közösség egyéni élvezetével szemben. Mert sokkal jobb adni, mint kapni. Figyeljük meg, hogy Krisztus tanítványainak kellett először elmondani a hírt. Nem azt mondta, menjetek, mondjátok meg a főpapoknak és a farizeusoknak, hogy zavarba essenek, hanem mondjátok meg a tanítványoknak, hogy vigasztalódjanak. Isten fontosabbnak tartja barátainak örömét, mint ellenségeinek megszégyenítését. Noha mindkettő teljességre fog jutni oda át. Mondjátok meg tanítványaimnak. Lehet, hogy elhiszik beszédeteket, lehet, hogy nem. De mindenképpen mondjátok meg nekik, hogy bátorságot vegyenek jelenlegi nyomorúságuk és szétszórtságuk alatt. Nagyon nehéz helyzetben voltak most. Gyász és félelem között szorongott szívök. Micsoda édes vigaszt lesz ez most nekik, ha hallják, hogy mesterük feltámadt. Mondjátok meg, hogy tovább kutassanak utána ők maguk. Ez ébresztőként küldetett számukra, hogy felébressze őket abból a különös tompaságból, mely erőt vett rajtuk, s hogy felkeltse reményüket. Azért kapják-e hírt, hogy Krisztus keresésére induljanak, s felkészüljenek a vele való találkozásra, amikor megjelenik számukra. Az általános utalások fürkészőbb keresésre serkentenek. Most hallani fognak felőle, de nagyon rövid időn belül meg is látják őt. Krisztus fokozatosan fedi fel magát. Figyeljük meg, hogy az asszonyok elküldetnek hozzájuk, s így úgymond az apostolok apostolaivá tétetnek. Ezzel nagy megtiszteltetésben részesítette őket, mint egy jutalomként iránta való álhatatos ragaszkodásukért, szeretetükért, melynek jelét adták úgy a keresztnél, mint a sírnál. S egyben ezzel hallgatólagosan megdorgálta tanítványokat, kik elhagyták őt. Mert Istene világ erőtlenjeit választotta ki, hogy megszigyenítse a hatalmasokat, s a kincset nem csak hogy cserépedénybe helyezi, hanem itt épp a gyengébb edényekbe. S amint az asszony megcsalatva egy gonosz angyal sugallata által első volt a vétkezésben, 1 Timóteus 2.14, úgy ezek az asszonyok, megfelelően értesülve egy jó angyal oktatásai által, elsők lettek a bűnből való szabadításba vetett hitben, mely Krisztus feltámadása által jelentetett ki számukra. És így gyalázatuk elfordítatott, s azzal szemben ellensúlyként áll e küldetés, mely folytonos dicséretükre szolgál. Továbbá felszólítást kaptak, hogy gyorsan menjenek az üzenettel. Miért? Mi az oka e sietségnek? Nem lehetett volna e hírt higgadtan elrejteni, s bármikor átadni nekik, hogy örömmel fogadják? Igen, de most a bánat terhe alatt sinlődtek, s Krisztus sürgősen kívánta a vigaszt eljuttatni számukra. Amikor Dániel megalázta magát Isten előtt népe bűnei miatt, Gábriel angyal sebesen szállva elküldetett a vigasztalás üzenetével. Dániel 9.21. Nekünk mindig készek és készségesek kell legyünk az Isten parancsainak való engedelmességre, Zsoltár 119.60, hogy jót tegyünk testvéreinknek, s vigaszt vigyünk nekik, mint akik átérezzük nyomorúságaikat. Ne mondd, menj el és jöjj el holnap, és adok neked, hanem most rögtön adj. Utasítást kaptak, hogy közöljék tanítványaival, hogy Galileában meglátják őt. E galileai találkozás előtt voltak Krisztusnak más megjelenése is számukra, melyek hirtelenek és meglepetésszerűek voltak. De tervezett egy ünnepélyes és nyilvános találkozást, s e felül előre értesítette őket. Nos, ez a találkozás Galileában volt tervezve, Jeruzsálemtől 80 vagy 100 mérföldnyire. A Galileában maradt tanítványok iránti kedvességből, kik nem jöttek, valószínűleg nem jöhettek fel Jeruzsálembe. Oda kívánt menni, hogy kijelentse magát ottani barátainak. Tudom a te dolgaidat, és azt, hogy hol lakol. Krisztus jól tudja, hol laknak tanítványai, s ellátogat hozzájuk. Jegyezzük meg, Krisztus felmagasztaltatása nem felettette el vele tanítványinak legszegényebb és elesettebb rétegét, hanem épp azoknak kívánja kegyelmesen kijelenteni magát, kik távol vannak a kegyelmi eszközök bőségétől. Aztán a most Jeruzsálemben levő tanítványok gyengeségére való tekintettel akarta Galileában jelenteni ki magát, kik még mindig féltek a zsidóktól, s nem mertek a nyilvánosság előtt mutatkozni. Ezért a találkozást Galileába helyezte át. Krisztus ismeri félelmeinket, és tekintettel van gyengeségünkre, s a vele való találkozás áldását ott adja, ahol kevésbé áll fenn a zaklatás veszélye. Végül az angyal ünnepélyesen megerősíti mindazt az igazságot, amit kijelentett nekik. Imé, megmondottam néktek. Biztosak lehettek-e felül, s építhettek erre. Én mondtam nektek, ki hazugságot szólni nem merek. Az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, olvassuk Zsidók 2.2-ben. Isten korábban angyalok által tudatta akaratát népével, mint például a törvényadáskor is. Ám de, amint az evangéliumi korban ezt a közlési módot szándékozott félretenni, mert nem angyaloknak vetette alá az eljövendő világot, sem nem jelölte ki őket, hogy az evangélium hírnökei legyenek, ezért ez angyal azért küldetett most, hogy megbízhatóan hírül adja tanítványoknak Krisztus feltámadását, s aztán az ő kezükre bízza azt, hogy hirdessék ki a világnak. 2 Korintus 4.7. Ezt mondva, imé megmondottam néktek, mintegy mentesíti magát hitetlenségük szégyenétől, ha nem veszik komolyan a híratást, s a felelősséget rájuk hárítja. Én elvégeztem küldetésemet. Híven átadtam üzenetemet. Most ti lássátok, hogyan viszonyultok hozzá. Akár elhiszitek, akár nem, én megmondottam néktek. Jegyezzük meg, Isten azon hírnökei, kik megbízatásukat hülyen teljesítik, ebből a tudatból vigaszt meríthetnek, attól függetlenül, hogy mennyire lesz sikeres szolgálatuk. Cselekedetek 20.26-27. Előttünk van továbbá az asszonyok eltávozása a sírtól, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És figyeljük meg, milyen érzelmi és lelki állapotban voltak. Eltávoztak félelemmel és nagy örömmel. Különös keveredése volt ez a félelemnek és az örömnek egyszerre. Ugyanabban a szívben. Azt hallani, hogy Krisztus feltámadt, nagy örömet okozhatott. De a sírjába bevezettetni, s látni egy angyalt, s beszélni vele erről, ez félelmet keltő volt. Jó hír volt, de attól féltek, hogy túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. De figyeljük meg, örömükről az van mondva, hogy nagy öröm volt, de félelmükről ez nincs így megjegyezve. Jegyezzük meg, a szent félelemhez öröm társul. Akik az Urat tisztelettel és félelemmel szolgálják, egyszer s mint örvendezéssel is szolgálják őt. A lelki örömhöz rettegés is vegyül. Zsoltár 2.11. Csak a teljes szeretet és öröm az, mely kiűz minden félelmet. Figyeljük meg, milyen sietve mentek, futottak. A félelem és az öröm együtt feltüzelte őket, és szárnyakat adott mozgásuknak. Az angyal azt mondta, hogy gyorsan menjenek, s ime futnak. Akik Isten küldetésében járnak, nem vesztegelhetnek, nem áldogálhatnak, ahol a szív kitárult az evangélium jó hírei előtt, s beteljesedett velük, ott a láb futni fog Isten parancsolatainak útján. Figyeljük meg, milyen céllal mentek. Futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Kétség nélkül örömteljes hírek voltak ezek részükre. Siettek, hogy megvigasztalják őket azzal a vigasztalással, melyel őket is megvigasztalta Isten. Jegyezzük meg! Krisztus tanítványai gyorsak és készségesek kell legyenek arra, hogy közöljék egymással mennyei édes tapasztalataikat. El kell beszéljék másoknak, hogy mit cselekedett Isten az ő lelkükkel, és mit üzent nekik. A Krisztus Jézusban való öröm akár csak a drága kenet édes illatával elárulja magát, s betölt minden helyet, ahová csak elér. Midőn Sámson mézet talált, hozott belőle szüleinek is. Előttünk van továbbá az igében Krisztus megjelenése az asszonyoknak, az angyal tanúbizonyságának megerősítésére. 9. vers. E buzgó szent asszonyok nem csak elsőként hallották a feltámadott Krisztusról szóló első híreket, hanem elsőként részesültek az ő látásában is, feltámadása után. Az angyal azt az utasítást adta azoknak, akik kívánták őt látni, hogy menjenek Galileába. De ezen találkozás előtt már itt is láthatták őt, ki él és mindig látja őket. Jegyezzük meg, Jézus Krisztus sokszor többet tesz, mint amennyit mond, de sohasem kevesebbet. Sokszor meglepetést okoz, de sohasem okoz csalódást benne hívő népének. Itt látjuk Krisztus meglepetésszerű megjelenését az asszonyoknak. Mikor mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jöve ővelük Jézus. Jegyezzük meg, Isten kegyelmes látogatásai rendszerint kötelességünk végzésének útján írnak bennünket. S akik mások javára használják azt, amivel rendelkeznek, azoknak még több adatik. E Krisztussal való találkozás váratlanul érte őket, feljebb, mint ahogy gondolták. Jegyezzük meg, Krisztus közelebb van népéhez, mint ahogy ők ezt képzelik. Nincs szükség arra, hogy leszálljanak a mélységbe, hogy a Krisztust onnan felhozzák. Ő nincs ott, feltámadott. Sem, hogy a mennybe hágjanak fel, mert még fel nem emeltetett, hanem Krisztus közel van hozzájuk, s ma is közel van hozzánk az ige. Figyeljük meg a köszöntést, mely őket megszólította. Legyetek üdvözölve! Mi használjuk még a régi angol köszöntési formát, teljes egészséget kívánva azoknak, akikkel találkozunk. E görög üdvözlési forma is ezt jelenti, s megfelel a héber alakzatnak, békesség néktek. S a kifejezés mutatja, Krisztus jó akaratát irántunk, s boldogságunk iránt, még megdicsőült állapotában is. Bár előléptetést nyert, mégis úgy szeret minket, mint mindig, s nagyon törődik a mi jólétünkkel. Továbbá kifejezésre juttatja a bizalmasságot és szent közvetlenséget, mit tanúsított tanítványival való közösségében, mert barátainak nevezi őket. De a görög szó jelentése, örvendezzetek, legyetek üdvözölve. Szívükben ott volt a félelem s az öröm, s amit nekik mondott, örömük bátorítására szolgált. 9. vers. Örvendezzetek, s hogy félelmüket elnémítsa, így szólt, ne féljetek. Jegyezzük meg, Krisztus akarata az, hogy népe vidám, örömtelt nép legyen, s az ő feltámadása túláradó okot ad az örömre. Figyeljük meg a szeretetteljes tiszteletadást, mit neki tettek. Hozzájárulván megragadták az ő lábait, és leborulának előtte. Ekként fejezték ki hódulatukat és tiszteletüket iránta. Lábaihoz vetették magukat, s imádták őt alázattal, kegyes félelemmel, mint Isten fiát, ki most már felmagasztaltatott. Ekként fejezték ki továbbá szeretetüket és ragaszkodásukat iránta. Megragadták őt, s nem akarták elbocsátani. Énekek 3-4. Mi szépek voltak az Úr Jézus lábai számukra. Ézsaiás 52-7. Aztán ekként fejezték ki örömtől való elragadtatásokat, most, hogy feltámadása felül újabban megbizonyosodtak. Kitárt karokkal üdvözölték őt. Így kell mi is magunkhoz ölelnünk az evangéliumban nekünk megjelenő Krisztust, s imádattal lába alá vetnünk magunkat, s hittel megragadnunk őt, s szeretettel és örömmel szívünkre szorítanunk. Aztán figyeljük meg a bátorító szavakat, melyeket Krisztus mondott nekik. 10. vers. Nem olvasunk arról, hogy ők valamit is mondtak volna neki. Szeretetteljes ölelősük és hódolatuk eléggé világos beszéd volt. S amit ő mondott nekik, nem volt több, mint amit az angyal már elmondott. 5. és 7. versek. Mert az ő szolgái beszédét erősíti meg. Ézsaiás 44-26. S népét oly módon vigasztalja, hogy lelke által újra szívükbe írja azokat az igéket, melyeket már előbb hallottak az ő angyalaitól, vagyis az ige szolgáitól. Nos, figyeljük meg, miként feddi meg félelmüket. Ne féljetek, nem kell attól féljenek, hogy valamiképpen rászedetnek az ő feltámadásáról való ezen ismételt híradásokkal. Attól sem kell féljenek, hogy valami bántásban lesz részük valakitől, ki a halottak közül megjelent nekik, mert a hír bármennyire különös is, igaz és jó. Jegyezzük meg, Krisztus feltámadta halálból, hogy elhallgattassa népének félelmeit, és elégséges erő van ebben azok elnémítására. Továbbá figyeljük meg, miként ismétli meg a nekik való üzenetet. Menjetek, mondjátok meg atyám fiainak, hogy készüljenek egy galileai útra, mert ott meglátnak engem. Ha valamilyen közösség is létrejöhet lelkünk és Krisztus között, mindig ő az, aki meghatározza, megállapítja a találkozást. Jeruzsálem eljátszotta Krisztus jelenlétének tisztességét, egy lázadó város volt, és ezért a találkozást Galileába viszi át. Jöjj én szerelmesem, menjünk ki! Énekek 7:11. De ami leginkább figyelemre méltó itt az, hogy tanítványait az ő atya fiainak nevezi. Menjetek, mondjátok meg atyám fiainak! Nem csak azoknak, akik rokonaim voltak, hanem mind a többieknek is, mert mindnyájan testvérei voltak. Máté 12.50. De soha nem nevezte így őket, míg fel nem támadott. Csak itt is János 20.17-ben. Mert a feltámadás által bizonyítatott meg hatalmasan Isten fiának. Ezáltal Isten minden gyermekéről kijelentetett, hogy ők az ő testvérei. Mivel ő az elsőszülött a halottak közül, ő kell legyen az elsőszülött sok testvér között. Mindazoknak testvére, kik az ő feltámadásának hasonlatossága szerint vele egyé lesznek. Krisztus oly közvetlenül, családiasan beszélgetett most tanítványaival, mint tette ezt halála előtt is. De hogy valamiképpen azt ne gondolják, hogy idegenné lett számukra, ezt a meleg megszólítást, címet adja nekik. Menjetek el az én testvéreimhez. Hogy beteljesedjék az írás, mely az ő megdicsőült állapotába való bemenetelről szólván ezt mondta, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak. Ők szégyenletesen elhagyták Krisztust az ő szenvedéseiben, ám de hogy kimutassa, hogy ő meg tud bocsátani, és mindezt el tudja felejteni, s hogy bennünket is tanítson így tenni, nem csak tovább foglalkozik velük, s találkozást szervez, hanem testvéreinek is nevezi őket. Mivel mindjárt az ő testvérei, ebből következik, hogy egymással is testvérek, s testvérként kell szeressék egymást. Hogy atya fiainak ismeri el őket, ezzel nagy dicsőséget helyez rájuk, de egyben alázatossági példát is ad nekik, miként viselkedjenek ők is dicsőséges helyzetükben.